kell, senki sem törődött. Azt akarod mondani, hogy John Beckett traktorja elment ki a felszántott földre. A sheriff felpattant. Gyere, fiam, szólt Quinlanhez. Dolgunk van, még hozzá sürgős. Az ügyész irodájában még világos volt. Edward Jones a telefon mellett ült, hogy bármikor tudósíthassa lapját a fejleményekről. Martin Walwood berint Quinlant és Roy Aspert vallatta. A törvényszéki írnok minden kérdést és minden feleletet lejegyzett. Amikor Bill Eldon és az alsheriff belépett a szobába, Ruth Medford nagyon bosszúsan nézett rájuk. Már több mint másfél órája próbáltak valamit kiszedni a gyanúsítottakból, de még most is csak pontosan annyit tudtak, mint azelőtt. Sem többet, sem kevesebbet. Ha ezek itt ketten beleegyeznének, mondta Walwood dühösen, hogy gépi hazugságvizsgálatnak vessük alá őket, nagyon hamar kiderülne. Nem egyeznek bele, vágott közbe a sheriff. Amíg édesapámmal ellenségeskednek, mondta Beryl Walwoodnak, nem vagyunk hajlandók együttműködni magukkal. Nyugodj meg, Beryl, csillapította a sheriff. Miért nem hagyod, hogy hazugságpróbát csináljanak veled? Az lehet, hogy segíteni fog rajtatok. Ha úgy gondolja, Mr. Eldon, Walwood megkönnyebbülten felsóhajtott. Egyenként jöjjenek a másik szobába, mondta. Beryl ment be elsőnek. Walwood beállította a készüléket, és Beryl helyezte az elektroddákat. 12 percig rajta hagyta, közben kérdéseket tett fel. Azután Roy Aspert szólította. Igazat mondanak, jelentette, végül Walwood meglehetősen lehangoltan. Gondoltam, jegyezte meg a sheriff. Bár tudja, én nem nagyon ismerem ezeket az új sütetű eljárásokat, de egyébként minek köszönhetjük a látogatásodat, Eldon, szakította félbe Ruth Medford. Azért jöttem, mert szeretnék megkérdezni valamit Walwoodtól, felelte a sheriff, és a kriminológushoz fordult. Olvastam valahol, hogy szőrszálakat is fel lehet használni a nyomozásban. Nem csak az állapítható meg egy-egy szőrszálból, hogy milyen állatról vagy emberről való, hanem számtalan egyéb adat is az illető személy vagy állatkorára, fejlettségére és más tulajdonságaira vonatkozólag. Így van, felelte Walwood furtán. Nagyszerű, annál is inkább, mert azt hiszem, ez segíteni fog nekem a rejtély megoldásában. A rejtélyt én fogom megoldani, mondta Walwood. Jól van, csitította a sheriff. Nem kell azért úgy felhúzni az orrát. Ha már úgyis itt van, gondolom, együttműködhetnénk. Engem a kerületi ügyész úr bízott meg a gyilkosság kinyomozásával. Én meg a megye megbízottja vagyok, mosolygott a sheriff, és nekem is ugyanaz a dolgom, mint önnek. Mondom, dolgozzunk együtt. Nekem is megvannak a módszereim, önnek is. Persze, persze. No, vegyük például az ön módszereit. Mi a véleménye, a gyilkos hogyan hagyta el a Higbee Majort anélkül, hogy nyomok maradtak volna a frissen szántott földön? Szerintem maradtak nyomok, de hanyag, pongyola eljárásokat alkalmazva eltüntették. John Beckett valószínűleg mindig a gyilkos lábnyomába lépett, és amikor ön John Beckett nyomaiban sétált végig, sikerült teljesen eltörölnie a gyilkos lábnyomait. Ez az egyetlen logikus magyarázat. Szóval, az ön feltevése szerint eltöröltük a gyilkos nyomait. Azokat, amelyek a holttesthez vezettek, ugye? És aztán, hogyan hagyta el a gyilkos a gazdaságot? A szántó kellős közepén volt, körülötte mindenfelé puha, felszántott föld. A sheriff kis szünetet tartott, és a zavartan pislogóval volt szemébe nézett. Nos, tegyük fel, ez a lány talált egy papírt, amely valakire nézve terhelő adatokat tartalmazott. Valaki meg akarta szerezni tőle ezt a papírt, és lesben állt a ház körül. A lány futni kezdett, a másik már előre felkészült az üldözésére. Ehhez kötélre volt szüksége, például a ház egyik függönyi húzó zsinórjára. Walwood úgy nézett a sheriffre, mintha kétségbe vonná beszámíthatóságát. Mi az ördögről beszél? Egy lóról, felelte a sheriff. Az a kötél körülbelül 2 méter hosszú volt, s ez épp elég ahhoz, hogy egy lovat felkantározzanak vele. Amikor a lány kiszaladt a házból, a férfi utána vetette magát, majd felpattant a lovára. Sötét volt, nem láthatta a lányt, de tudta, hogy a traktor felé rohan, ezért ő is egyenesen a traktorhoz ügetett. A lány viszont látta őt, mert egy lovas körvonalai még a legsötétebb éjszakában is tisztán kivehetők. Mivel a férfi a traktor felé tartott, a lány azt hitte, hogy látja őt, és a felszántott föld céléhez érve elkanyarodott, és sikoltozni kezdett. Ettől kezdve a lovon ülő ember már csak ugyan látta a lányt, és ez alatt a traktoros semmit sem látott, semmit sem hallott. Kérdezte Walwood kételkedve. Látom, ön még sohasem ült traktoron éjszaka, mosolygott a sheriff. A motor dübörög, és a vezetőnek állandóan a barázdákat kell figyelnie. Eközben nem sokat lát, és szinte semmit sem hall. Folytassa csak, mondta Walwood furtán. Nos, a férfi utolérte a lányt, és leugrott alulról. A lány már fáradt volt a futástól, megbotlott, és elesett. Ez pontosan az utolsó felszántott barázda szélén történt. A férfi hátba szúrta a lányt, és elvette a retikülét. Ez alatt a hátasló türelmesen várakozott, mert úgy volt szoktatva, hogy amíg a kantár a földre lóg, nem szabad elindulnia. Dolga végeztével a férfi felugrott alóra, néhányszor körül lovagolta a szántót, nehogy feltűnőek legyenek a hullától egyenesen a kerítésig vezető patkónyomok. A kerítéshez érve alóról leoldozta a sejemkötelet, és átdobta magát a palánkon. A ló pedig visszahullogott a felszántott földre. A barázdák tel is teli voltak a nyargalászó lovak nyomaival. Eddig mindenki csak a gyilkos lábnyomait kereste, és senki sem törődött a patkónyomokkal. Beckett állandóan csak a traktorkerekét figyelte, és elment a holttest mellett, anélkül, hogy észrevette volna. Azután még néhányszor fordult, és csak akkor látta meg a tetemet, amikor már feljött a hold. Mindenki feszült figyelemmel leste Eldon szavait. Úgy vélem, folytatta a sheriff Walwoodra nézve, ha mikroszkóppal megvizsgálná a jelenlevők egyikének a nadrágját, lehet, hogy néhány szálló szőrt találna rajta, és aztán, ha be tudná bizonyítani róluk, hogy annak az öreg pejkancának a szőrzetéből származnak, amelyet John Farnham adott el John Beckettnek, már is rákapcsolhatná valakire a hazugságvizsgáló gépet. Walwood kifejezéstelen arccal bámult a sheriffre. A gyilkos valószínűleg jó lovas volt, folytatta Eldon, és csak olyas valaki lehetett, aki tudta, hogy a majorban legelésző lovak közül melyik a hátasló. Farnham felugrott. Micsoda ostobaságokat beszélsz itt össze-vissza. Kiáltotta. Jó, hogy szólsz, éppen arra gondoltam, hogy nem ártana egy pillantást vetni a nadrágodra. Megőrültél, de tessék, nézzétek meg a nadrágomat, ha úgy tetszik. Nem ez volt rajtad. Azóta már hazamentél és átöltöztél. De tudod, John, olvastam az újságban, hogy a feleséged hosszabb időre elutazott. Te magad meg még bizonyára nem értél rá, hogy a ruháidat levigyed a tisztítóba, tehát a nadrágod még mindig ott lóg valahol a házadban. Látod, John, milyen fontos az ilyen kis városban, hogy újságot olvassunk, és lépést tartsunk a Farnham elvesztette a fejét, és a sheriffre rontott. De Heldon még időben félreugrott, felemelt bal karjával kivédte Farnham üvölt csapását, jobbjával pedig hatalmasat csújtott a férfi arcába. Aztán gyorsan lesatolta Derek szíjáról a bilincset. 12. Erre a nadrágra, mutatta Martin Walworth a John Farnham házában egy begyűrt kis társaságnak, számos szál tapadt egy fejszínű lószőréből. Nyilvánvaló, hogy szőrén ülték meg a lovat. A szőrszál szerkezetéből ítélve alól legalább 15-20 éves a nadrághoz tartozó zakon nem csak ugyanilyen szőrszálak vannak, hanem a jobb ujjának szélén emberi vérfoltok is kimutathatók. A laboratóriumi vizsgálat meg fogja állapítani, hogy ugyanabból a vércsoportból valók-e, mint az áldozat vére. Nos, ha már idáig eljutottunk, mondta a sheriff lassan, azt hiszem, tovább is mehetnénk. Nézzünk körül, hát ha megtaláljuk a lány retiküljét is valahol. Farnham minden bizonyal meg akart szabadulni ettől a bűnnyeltől, és cseppet sem lenne meglepő, ha megtalálnánk például az udvarban, elásva. Az udvar átfésülése nem hozta meg a várt eredményt, de a sheriff kitartóan kutatott tovább a táska után. Végül is az alaksorban találta meg egy szekrénybe zárva néhány befőttes üveglögöt. A retikülben Elizabeth Dove vezetői jogosítványa mellett egy összehajtott nyomtatott lap volt. A lapon két fénykép és 10 ujjlenyomat. Az egyik kép szemből ábrázolta John Farnhamet, a másik profilból. A sheriff felolvasta a papírlapot, és elmosolyodott. Látjátok, Higbe okos fickó volt, mondta, amikor John Farnham ide költözött, és ingatlan ügynökösködni kezdett, az öreg Higbe nem sajnált néhány dollárt elkölteni arra, hogy detektíveket fogadjon, és megtudja, vajon honnét jött ez a John Farnham. Nézzétek csak, mi van ide írva. Sikkasztásért körözve, ez állt a kis papírlapon. Emlékeztek még a nagy iskola építési munkálatokra? Nem csoda, hogy Farnham olyan váratlanul abba hagyta Higbe zaklatását. Ez a körözőlevél Higbe birtokában volt, és ezt Farnham tudtára adta. Képzelhetitek, mit érzett Farnham, amikor Higbe meghalt. Keresni kezdte a papírt az öreg házában, de nem találta meg. Biztonságban érezte magát, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy valaki más is kutat a házban. A sheriff Martin Walworth felé fordult. Ön megtanított engem valamire, uram. Kérem, írja rá a nevét ennek a körözőlevélnek a szélére, nehogy lehetőség nyíljék a helyettesítésére, és hogy egyetlen agyafúrt ügyvéd se vethesse fel a kérdést, vajon azonos-e ez a papír azzal, amelyet ebben a házban elrejtve találtunk. Köszönöm, uram, nagyon köszönöm. Bill Eldon fáradtan dőlt hátra kedvenc karosszékében. Korán jöttél haza, Bill, mondta a felesége. Valóban, azt hittem, hogy a gyilkosságot nyomozod. Csak nyomoztam. E szerint, csillant fel Doris szeme, már tudod, ki a gyilkos. Igen, John Farnham, honnan veszed, hogy John Farnham, milyen nyomok vezettek hozzá? Nem nyomok, az ember ismeret. Hogyan történt, Bill, kérdezte a felesége. Mondd el nekünk is, ha nem, vagy túl fáradt. Nem vagyok annyira fáradt, de már éppen elegem van ebből az ügyből. Nos hát, Elizabeth Dove akkor ölték meg, amikor Higbe házába ment, és megtalált egy régi papírost. A papírral sokáig senki sem törődött, de abban a pillanatban, amikor a lány keresni kezdte, valaki felfigyelt. Most azt kérdezhetnétek, honnét tudta az valaki, hogy Elizabeth Dove van a házban. Nos, egyedül Roy Aspernek volt tudomása erről, de ő a gyilkosság előtt nem mondta el senkinek. A lány kocsija a major bejárata előtt parkolt, amikor megérkezett Chambersket és John Farnham. Amikor Roy ezt megemlítette nekem, már sejtettem, mi történt. Aki egy kicsit is ismeri az ingatlan ügynököket, tudja, hogy ha az ingatlan közvetítő egy nála bejegyzett eladóház előtt parkoló kocsit lát, melynek tulajdonosan nyilvánvalóan érdeklődik az ingatlan iránt, feljegyzi a rendszámát. Tehát, amikor Farnham utána nézett, hogy kié a kocsi, és látta, hogy Elizabeth Dove sarradott hóin a kocsi, mindjárt tisztában volt a helyzettel, mert tudta, hogy Higbe ápolónőjét Elvira Dove-nak hívták. Kocsiba ugrott, és elindult sarradott hóba. Útközben szembe találkozott Elizabeth Dove-val. A lány természetesen nem ismerte meg. Jól megfordult, és követte a kocsit a Higbe majorig. Amikor látta, hogy a lány bemegy a házba, ő is utána ment a konyhaszekrény fiókjából elővette egy kést. Szóval így fejtetted meg a rejtélyt, kérdezte Doris, körülbelül, és te ezért kapod a fizetésed, hiszen mindenki tudja, hogy az ingatlan ügynökök feljegyzik az autók rendszámát. A sheriff felnevetett, de a kriminológus nem tudta, vagy ha tudta is, addig nem gondolt rá, amíg én fel nem hívtam rá a figyelmét.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető, készült az Informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.